imádva, hogy szenvedés és hol van Isten. Most a szenvedés téma az a személyes része egésznek. És az igazság, akik itt vannak, csak kétféle ember van. Az, aki már szenvedett, az, aki fog. Tehát én úgy szeretnék beszélni veletek a mai napon, nem, hogy én hoztam az ész, hogy amikor ti át fognak menni a szenvedésre, hanem én is, az én életemben már sok nehézség, nagyon lazében nem jól érzek volt. Tehát ez is egy féle szenvedés, lehet, hogy lassan kicsit meg van fázva, nekem vannak allergiáim, ugye minden nap ezzel az allergiám. Ma is meg, Robi, meg vagy fázott? Nem, ez csak az én normális hangom, én csak ilyen vagyok. De a szenvedés sokféleképpen jelenik meg az életünkben. Körülvesz minket, körülvesz mindannyiunkat. Lehet, hogy most szakítottál egy kapcsolatot, vagy lehet, hogy nem vagy egy kapcsolatban, és magányos vagy, és vágysz egy kapcsolatra. Vagy egy rossz kapcsolatban vagy, az se jó. A konfliktus, a feszültségek azok nagyon-nagyon tudnak leterhelni. Vagy a válás, már megtörtént ez, vagy a válás előtt áll. Tehát ha körülnézünk az emberek, akivel saját életemben beszélgetek velük, tudom, hogy milyen terhek vannak, milyen fájdalmak vesznek minket körül. Lehet, hogy időz és munka nélküli vagy. Vagy lehet, hogy munkád van, de nem bírod a főnöködet, ugye? Vagy keresel egy munkát, és ugye, vagy nem szereted a munkát. Tehát az élet nagyon sok pofonokat tud adni, az élet, maga az élet nagyon nehéz. Kapcsolati nehézség, munkahely, lehet, hogy a betegség mondtam az elő, lehet, hogy meg megvan fázva, lehet, hogy tényleg beteg, lehet, hogy egy gyógyíthatatlan betegség. Tehát az élet mindent ad nekünk. És szerintem azért is vagyunk ilyen sokan ma, mert ez a téma mindenkit érint. Másik az, hogy ilyenkor hol van Isten. Tehát lehet, hogy itt ülsz, és az a része, a személyes, a tapasztalat rész, ez nem annyira érintéken, inkább filozófiailag közelíted a témát. Hol van Isten ilyenkor? Ez inkább neked egy elméleti kérdés. Nem egy tapasztalat, hanem egy elméleti kérdés. És azoknak is szeretnék szólni a mai napon. Tehát úgy lehetne mondani, hogy van ez a két kérdés, van ez a két téma. A tapasztalat, a személyes tapasztalat, és a filozófia kérdés. Úgy szeretnék felépíteni az előadást, hogy először veszünk a filozófia kérdés és az olcsó választ. Olcsó választ. Ugye tanulom ezt a magyar nyelvet. Nagy különbség van a válasz, és a válasz között, és én mindig elszúrom. A filozófiai kérdése és az olcsó válasz. Először azt. Előveszünk a másik az, hogy a személyes szenvedés és a miért kérdés, amikor szenvedünk, mindig azt akarunk, hogy miért szenvedünk. És a harmadik, a szenvedés és az végső válasz. Hol kaphatunk a vigasztalást, amikor szenvedünk. Jó? Tehát mielőtt vágjuk bele, imádkozunk. Kérjük az Isten áldását a mi mai napokat. Mennyi Atyám, köszönöm, hogy a Te jelenlétedben lehetünk. Köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy ezt megígérted. Köszönjük, hogy tudunk erről a témáról beszélni. Köszönjük, hogy ez nem áll távol tőled, hanem de mindent látsz, mindent tudsz. És te látod ezt a sok-sok szenvedést, ami körülvesz minket, nem csak Magyarországon, hanem minden országban, a világon. És köszönöm, hogy most is tudunk Te hozzád fordulni. Én kiáltok Te hozzád, mint előadó, hogy én kérlek, hogy ne engedj, hogy elszúrjam a dolgokat. Én tudom, hogy milyen hibákra képes vagyok csinálni. Nagyon kérlek, hogy légy velem, hogy tudjak mondani mindazt, ami rám bíztál, semmi kevesebbet is. Semmi többet látom, hogy milyen óriási nagy ez a téma. Én kérek, hogy segíts nekem, hogy el tudjam mondani, hogy érthető legyen mindenki számára. Hogy tudjunk vigasztalást nyerni Te benned. Kérek, légy velünk, puhíts meg a mi szívünket. Én kérek, hogy Te személyesen szólj mindenkihez, hiszen, hogy dolgod van mindenkivel itt. senkinek, hogy minden, ami elhangzik, hogy elhangozzon a te dicsőségedre, ha valami nem tőled van, én kérek, hogy engedj, hogy elfelejtjük, és ne foglalkozunk vele. Én kérek, hogy vezess minket az igazságokban, és de áld meg minket. Krisztus nevében. Amen. Tehát, ahogy már mondtam, hogy körülnézünk a világban, nagyon sok szenvedést látunk, és ezt nem szabad minimalizálni, ezt nem szabad csökkenteni. Ez a legvalóságosabb valóság, ami körülvesz minket. Így nem volt nehéz találni példákat, hogy mit akarunk csak gyorsan lehozni. Ezt az idézet olvastam egy misszió újságban, hogy ezt a muszlim keresztény arra beszámol, hogy amikor ő imádkozik, körülbelül az az arány, hogy 10 imádságból 9 van, amikor ő tele van haraggal, kimerült és sír. Számára ez a valóság. A hírek, nem tudom mennyire beszélnek, tudjuk, hogy Szíriában nagy háborúk vannak, van az ISIS állam, de a média alig beszél arról, hogy a muszlimok mennyire írtják a keresztényeket, de durva módon, nagyon sok országban, és rengeteg keresztények már kiirtották. És próbál elképzelni, hogy egy gyülekezetre jársz, a személyes ismerőseid, a barátaid, hallod egy hírt, hogy így végezték vele, levágták a fejüket, vagy a kezüket, vagy kínozták, vagy az egész család kiirtották, vagy a gyerekeket lefejezték, és tették az ő holttestüket egy pózra. Tehát borzasztó, mi zajlik a világban. Pár éve ezelőtt jártunk egy gyülekezetben, ahol a feleségem kórus vezetett, és egyszer csak hallottuk egy hírt, hogy az egyik egyedül álló lány próbált felugrani a vonatra, és csúszott, vagy valami nem sikerült, és a vonat alatt csúszott, és a vonat átment a két lábán. És fiatal egyedül álló lány. És emlékszem, hogy hallani ezt a hírt, hogy micsoda? Micsoda? Hol volt Isten? És egy esemény, ami nagyon felrázott engem, amikor éppen a mi gyermekünk kicsik voltak, és mindenhol cipeltünk egy kocsiban, betettük őket a baba kocsiban, a szél kocsiban, és mindig kivettünk a gyerekülést, betettük a gyereket, ez egy mindennapi állandó dolog volt. Amikor hallottam ezt a hírt, ez nagyon megrázott engem, amikor egy házaspár parkolták a kocsit a komp a lejtő tetején, tehát így emlékeztek erre. És a gyerekek, két gyerek volt a hátsó ülésben, a gyerek székében, de voltak kapcsolva, és a férfi parkolt az egyik tetején, a komp előtt, és a feleségével kiszállt a kocsiból, ment fizetni a kompért, és nem húzta fel a kézét. És látták a kocsit, csak lassan elmenni a vízben, és nem tudták megmenteni a gyermeket. És az annyira felrázott, hogy mi? Hogy lehet? Én tudom, hogy én mennyire feledéken vagyok. És én ezt minden nap csinálom valóban gyerekekkel. És el sem tudom képzelni, hogy azok a szülők, hogy tudtak ezt átadni. Hogy tudtak ezt átadni, ezt a fájdalmat? Tehát az élet, nagyon sokszor hallok ilyen híreket. A Hajznál tegnap előtt 700 embert letaposták. És az csak az egyik hír a napon. Körül vagyunk véve olyan dolgok, hogy alig tudjuk ezt még befogni. Felfogni, megérteni. Ez az élet. A keresztények mi azt mondjuk, hogy ez egy bűnbenes világ. Ez a világ nem olyan, amit Isten eredetileg tervezte. És amikor ilyenkor feltesztek a kérdést, hogy akkor Isten miért nem avatkozott be? Az Isten miért nem avatkozott be? És ez egy jogos kérdés. És nagyon sokat feltesztek ezt a kérdést jogosan. Milyen választ tudnak kapni? Tehát akkor nézzük ezt meg, filozófiai kérdést és az olcsó választ. A klasszikus keresztény támadás, a kérdés, amit megtámadja a keresztény, nem tudom, megtámadja, mindegy. The problem of pain, hogy mit csinálunk ezzel. Ha tényleg ő teremtő, mindenható. Ha tényleg ő teremtő és mindenható, akkor nem akar segíteni ilyenkor? Akkor nem akar segíteni? Ha ő rendelkezik te hatalommal, minden ható erővel, akkor minden magad hozott be. Vagy a Biblia azt is mondja az Istenről, hogy ha szeret, minden magad hozott be. Inkább nem tud segíteni? Szeretett volna segíteni? Szeret minket csak, sajnálom, képtelen vagyok, nem vagyok, minden ható. És ezzel a dilemmával birkozok a fejünkben. Ezek a gondolatok jönnek, tudatlanok vagy tudatosan. Ilyenkor hol van Isten? Nem vagy minden ható? Nem akar segíteni? Vagy nem szeretsz, nem tudsz segíteni? Mi a helyzet itt? Miért az Istenünk? És az ember fekszik az ágyban, gondolkozik, lehet, hogy egy nagyon logikus típus vagy, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy ő minden ható, ugye, és ő tud segíteni, csak nem akar, akkor azt jelenti, hogy nem szeret téged. Vagy ilyen sok szenvedés van, lehet, hogy ő szeretne, nem tud, és akkor a logika olyan Isten képhez jut az, hogy ő vagy ez, de nem lehet mind a kettő. Mert olyan sok a szenvedés, olyan nagy a fájdalom, ő lehet minden ható, de akkor egy zsarnok Isten. Vagy egy szeret minket, és ilyen bácsika, ilyen idősebb bácsika, ilyen szakállos Isten. Hol van Isten? És ha ő ilyen, vagy ilyen, nekem igazából nem kell ebből az Istenből. És nagyon sokan ezzel be is fejezik az ő gondolkodás Istenről. Akkor szerintem nem is létezik Isten. És nagyon sokan eljutottak ide. Valamilyen fájdalom, valamilyen szenvedésen keresztül mentek, elveszítettek egy testvért, az egyik szülő meghalt, és körülbelül idáig eljutottak. Akkor Isten nem létezik. És leírja az Isten. És én azt szeretném mondani, hogy az egy olcsó válasz ennek a dilemmának. Ez egy olcsó válasz, csak gyorsan kimondani, hogy nincs Isten. Nagyjából Európában ez a közismert világnézet, ami dominál egész Európában. Isten nem létezik. Mi már láttunk hány világháborút? Milyen pusztulás végigjárt ezt a kontinens? Nincs Isten. És jönnek a nagy filozófusok. Nincs Isten. Hogy valaki megtámad, és te keresztény vagy, de hiszel Istenben? Mi alapért hiszel Istenben? És akkor kezdünk, jaj, nekem kell védeni, hogy kell beszélni Istenről? Nem kell védeni. Inkább az ő válasz. Beszéljünk az ő válaszról. Ha valaki látja ezt a sok-sok fájdalom, és azt mondja, hát Isten nem létezik, akkor vissza kell kérdezni, hogy azt az álláspont, azt a világnézet, ez hogy vigasztal téged? Milyen vigasztalást nyersz ahol a világnézetről, hogy te magad hiszed, hogy nincs Isten. Mert ha nincs Isten, akkor azt jelenti, hogy az egész élet értelmetlen. A fogalmam nincs, hogy hova jöttünk, vagy honnan jöttünk, hova megyünk, miért is vagyunk itt. Értelmetlen az egész élet. Üres az élet. Azt akarod mondani, ami történik itt, csupa véletlen? Nincs értelme az egésznek? Értitek? Mi Isten nélkül ezt idegen hagyja az embert. Üres, értelmetlen. És az emberek keresnek vigaszt valamiben. És azt mondom, hogy az a világnézet, az ateizmus, az semmi vigaszt nem jelent. És amikor beszélsz valakivel, sokszor úgy beszélnek, hogy van egy harag az ő hangjában, érzékelhető. És amikor valaki haragszik, akkor vissza kell kérdezni, hogy honnan jön ez a harag? De azt mondod, hogy Isten nem létezik, csak amikor kimondod, mintha te vádolnád az Istent. Mert akarjunk valaki hibáztatni, akarjunk valaki felelősségre vonni. Ő a hibás! Ő nem avatkozott be! Ő ezt megénkedte! Miért vitte el az én édesapámat? Kire haragszol? A haragban, amit elárul. És lehet felhívni az illetőnek a figyelmet. Én értem a fájdalmat. De a harag, figyelj a haragodra. Figyelj rá. Akar valamit mondani neki. És végül is, amikor valakit mondjuk hibáztatjuk, aki okozta a tsunamit,
ahol 200 embernek azonnal meghalt. Amikor a valakit akarjuk okozni, segítsen itt végig gondolni, hogy azt az illetőt, aki képes okozni ezt a nagy katasztrófát, nem lehetséges, hogy ő tud valamit, amit mi nem tudunk. Lehet, hogy ő valójában a Teremtő Isten, aki mindent lát és mindent tud, és sokkal többet tud, mint mi. Nem hasonló a helyzet, mint a gyerek szülő például? Hányan haragudtak a szüleitekre, amikor egy kicsit mondtak? Ők
miért csinálják ezt? Miért nem égedik?
Haragszunk rá. Igen, és akkor kínsőd azért, ja, most már tudom, hogy miért nem engedik, hogy én játszok az autópályán. Rájöttem, hogy az eszélyes, ugye? Mondjuk oka, hogy miért nem engedik. Miért mondom, csak így robjuk. Igen, mi mind gyerekek, mi sok-sok mindent nem tudunk. De bízok és hiszok abban, hogy az én szüleim szeretnek. És sokkal többet tudnak. És az Isten így akarja közeledni hozzá, bízzatok bennem. Nem csak minden ható vagyok, aki minden fölött uralkodok, hanem mindent tudok és szeretem. Szeretem itt. Tehát, ezek nem bizonyítékok egyáltalán. Az csak, hogy gondoljunk végig, amikor azt mondjuk, hogy Isten nem létezik, milyen következménye van annak a világnézetnek. És nagyon-nagyon sok szenvedés történik a világban, amikor mondjuk nem egy természet fölötti a katasztrófa, hanem valaki bűnt követett el, és meggyilkolt valakit. Valaki hazudott, csalt, lopott. Valaki okozott egy fájdalom a másik embernek. És a haragszól az a másik emberre. Meggyilkolt az én bátyámat. Hogy mered ezt csinálni? És megint figyelni kell a haragra. Az mind árul el. Harag azt árul el, hogy te hivatkozol, hogy vannak objektív, elkölcsi mércék, ami minden egyes emberre vonatkozik. Minden időre, minden országra. Magyarul nem emberfüggő, nem szubjektív. Te azt akarod mondani, hogy van objektív, abszolút igazságok, amik minden egyes emberre vonatkozik. És az az ember, ő is tudja, hogy nem szabad gyilkolni, és te hivatkozol, én is tudok, és te is tudok, és mégis megtette. Mert ha nincs Isten, nincs király, nincsenek törvények, nincsenek szabályok, nincsenek abszolút igazságok, mert lehetne hivatkozni. Minden relatív. Ha valaki akarja elszakulni a te testvéredet, mert ő lakik olyan országban, ahol ez mehet, akkor ki vagy te? Mert ha nem hiszel Istenben, akkor onnantól kezdve mind relatív. És ez is tartozik a világ nézet, ami domináns a világban. Ez a liberális féle gondolkodás. Nem foglalkozunk Istennel, igen, csak kidobtunk a gyereket a fürdővízzel. Onnantól kezdve nincsenek objektív mércék. És mindenki élheti az életét, ahogy szeretne. Tehát azt a válasz, hogy nincs Isten, az nem segít. Nem kapunk vigasztalást. Az csak bevisz minket a káoszba. A nyugtalanságban. Nem tudok mit kezdeni. De menjünk tovább. De most nem szeretnék filozófiailag közelíteni a témához. Próbáljunk akkor bemenni a tapasztalatban, a személyes kérdésben. A személyes szenvedés és a miért kérdés. A Jobb története. Fogunk kérni Danitól, hogy hamarosan jöjjön fel, és olvassuk a Jobb könyvét. Lehet, hogy vannak köztök, akik nem ismerik a Jobb könyvét a Bibliában, de a legklasszikusabb könyv a Bibliában erről a témáról. A legfontosabb könyv, amit csak tudok elővenni. És a mai világban nagyon-nagyon sokan nem ismerik ezt a csodálatos könyvet. Ez a könyv három részből áll. Az első két fejezet egy csodálatos beszélgetés van Isten és Sátán között. Sehol nem olvasok ilyet a Bibliában. Sátán beszél Istennel? Hú, ez izgalmas. Másik, a beszélgetés Jobb és az ő barátai között. Ez a leghosszabb rész a könyvnek. Több mint 30 fejezeten keresztül a Jobb barátai beszélnek Jobbal. És a harmadik fejezet, amikor Isten megjelenik. Bemutatkozik Jobbnak. És elmondja Jobbnak, hogy ő kicsoda. Hú, ha akarsz olvasni, hogy milyen az Isten, olvasd el ezek a fejezetek. És Isten alig beszél magáról, úgy ilyen inkább kérdéseket tesz föl. Folyamatosan kérdez Jobtól. Jobb, te mit tudsz erről? Jobb, ott voltál, amikor megteremtettem a világot? Jobb, mit gondolsz erre? És Isten csak elmondja, hogy ő. Most, amit érdekes nekünk most itt az, hogy mi hasonlítunk a Jobb barátaira. Mi volt a Jobb barátjának a mondani valója? Ők próbáltak közelíteni a helyzethez. És látták, hogy Jobb most nagyon szenved. Mindent elveszítette az életében. És kell, hogy legyen egy ok ennek az egésznek. És mi tudjuk, hogy az Isten egy igazságos Isten. Az Isten igazságosan büntet. Az Isten igazságosan azt adja nekünk, amit mi érdemelünk. Tehát, jó, egyértelmű, hogy a te életedben egy súlyos ítéletet mentél át. Magyarul azt jelenti, hogy valami bűnt követtél el. És az ő üzletnek, Jobbnak az, hogy Isten igazságos, val meg a bűnedet. Bűnben vagy, jó. És ez az oka, ez adja a választ a miértnek, mert te bűnt követtél el, ezért az Isten nem csapott téged. És 30, több mint 30 fejezeten keresztül ezt mondják. És ez a vallásos embernek az olcsó vált. Igazságos az Isten, ő most büntet. Mert nem csak a szenvedés az egyik legvalóságosabb dolog a világra, a másik a legvalóságosabb dolog a mi bűnünk. Mi tévedünk. Nem csak gondolatainkban tévedünk, hanem a cselekedeteinkben. És Isten ezt mind lát, mind tud, és ítélkezik fölöttünk, mint egy igazságos bíró. De nem csak jó barátai, nézzük meg Jézusnak a tanítványait, amit mondták Jézusnak János 9-ben. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születés óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki védkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Magyarul látjuk egy ember, aki szenved, problémák vannak, és a vallásos emberek az első válasz, én tudom miért, de te valami bűnt követtél el, valami nem jól csináltál, valami kellett volna csinálni, és most az Isten igazságosan megítélt téged. Ez amit jellemző, és ez amit elárul, hogy vallásos ember vagy, vagy keresztény. A vallásos ember így gondolkozik, és Jézus szerette volna őket helyre tenni, János 9-ben, majd fogunk erre visszatérni. A bibliai válasz az, hogy misztérium van. Amikor valaki szenved, nem tudhatjuk, mit történik a mennyben. Az az első két fejezet, amikor Isten beszél Sátánt, a Jobb soha nem tudott ezek a dolgokról. Amikor Isten megjelent a könyvek a legvégén, jó volt van, hogy leült volna vele, jobban, figyelj, jól, hagyd mesélni egy pár dolgot, hogy itt is történt, hogy ez az egész miről egy szó. Jó lett volna. De ez Isten ezt nem tette meg jobban. Soha nem mondtam meg, hogy mit is zajlott. Mi az, ami igazán okozta az egészet. Misztérium van, és nekünk ezt el kell fogadni, hogy lehet, hogy soha nem fogunk tudni a választ, hogy miért van ez a sok szenvedés. Van egyszer a mennyben, ezt fogunk tudni. De az Isten bízni, hogy ne keresd. Ne próbáld megérteni a miért. Sok mindenről fogunk beszélni mai napon. De nem mint az okozó, hanem mi a cél a szenvedésnek. Nem az okozó, hanem a cél. Az Isten mit akar kihozni? Mit akar, hogy mi tanuljunk a szenvedéstől? Jó? Az más. Oké? Tehát, a szenvedés és a végső válasz. A szenvedés és a végső válasz. Hogy mondjam azt, hogy szírgetjük, hogy az előadás után lesz egy kis időnk, hogyha valaki szeretne föltenni, ha vannak, aki szeretne föltenni pár kérdéseket, nyugodtan tegyétek föl, mondani, ez egy hatalmas nagy téma, nem tudok mindenről beszélni, de nézzük meg. De mi a szenvedés? A szenvedés ugye, amikor elveszítjük az életünk legfontosabb dolgait. A munkát elveszítettük, a kapcsolatot elveszítettük, az egészségünket elveszítettük. Mi az, amit számodra nagyon értékes, elveszítettem. Ez lesz meg a kis. Ugye? Egy kapcsolat. Nekem ez a legjobb. És nincs neki egy jó kapcsolat. Ez a fájdalom van. Mert beteg vagyok. Az egészségem a legfontosabb. Mi a természetes reakció? Mindenkinek ugyanaz. Szomorúság, fájdalom. Ez nagyon fáj, hogy elveszítettem ezt az embert, akit szerettem. Vagy lehet, hogy nem a szomorúság, a fájdalom, hanem inkább a dű és a harag. A főnököm miért van ilyen igazságtalan velem? Miért rúgott ki engem? Miért így bánik velem? És a harag az is elárul, hogy hoppá, nagyon szenvedtem. Nehézségekkel mentem keresztül. Lehet, hogy a személyiségkel is, lehet, hogy a szituációtól függ, de vagy a szomorúság, mély szomorúság, vagy a mély dű kezd a kialakulni a mi szívünkben, amikor valami ilyen mély szenvedésen keresztül megyünk. Hiszen abban, hogy amikor valaki egy mély szenvedésen keresztül megy, soha nem lesz ugyanaz a személy, mint régen. Nagyon-nagyon kezdünk változni. Kérdés ma az, hogy mit kezdhetünk ezek az érzelmekkel. A világ milyen válaszokat kínál. De először nézzük meg, hogy a világ milyen válaszokat kínál, és akkor nézzük meg a keresztény világnézet, vagy a kereszténység mit kínál nekünk. Röviden, a Buddhának a válasza. A buddhizmus nagyon bonyolult. Nem egy könyvből áll, sok könyvből áll. Rengetegféle válaszokat. De van egy alaptanítás a buddhizmusnak. Hogy amikor szenvedsz, azért szenvedsz, mert te vágysz valamire, és azt gondolod, hogy ezt a valamitől fogod megszerezni a boldogságot. És a Buddha meg a rövid tömör válasz az, hogy ne vágyjál arra bizonyos dologra. Ne vágyjál arra. Ürítsd ki magadat, hogy ne vágyjál rá. Hasonlít, van egy átfedés a kereszténység, amikor mi beszélünk a bálványokról, és a buddhizmusnak a lényege. Mert a buddhizmus is látja, amikor te ragaszkodsz valamihez, túlságosan vágysz rá, hogy nekem ez kell, akkor ez tud okozni nagyon sok fájdalmat az életedre, amikor nem szeretem meg. És a buddhizmusnak a válaszok, ne vágyjál rá. Ürítsd magadat ezek a vágyaktól. Az ezotéria. Az ezotéria mit mond? Az ezotéria, amit egyre népszerűbb, hiszek a vonzás törvényében. Jobban kell vágyni. Tehát az ezotéria és a buddhizmus kicsit ellentétben vannak egymással. Az ezotéria azt mondja, ez sokkal több, mint pozitív gondolkodás, neked annyira kell vágyni rá, hogy bevonzol azt a sikert, amit szeretnél, ugye? Hogy bevonzol azt a új munkahelyet. Bevonzza azt a jó kapcsolatot. És ha át tudod adni magadnak ennek a víziónak, el tudod képzelni, hogy ez a verszény, ez az enyém, ugye? Tudsz már sebességet váltani a fotelben. Ez az enyém! Akkor ez is lesz a tiéd, mert bevonzza azt a verszényet. Csak van egy hátűjtője ennek az egésznek. Azt a szegénységet, és azt a depressziót, ezt bevonzod a magadnak! Azért depresszióban vagy, mert egy cinikus alkat vagy. Ez a te hibád. Nincs egy barátod, mert ilyen vagy. Ezt bevonzottad magadnak. Nem szoktak erre beszélni, tehát a sikerkönyvekben nem szerepel ez a hátműtője az egészek, hanem bíztanak néked ebben a vonzástörvényben, mint egy mágnes, ugye bevonzom a sikert. Elég belőle lesz, miről van szó. Őszinteség. Ez nem egy világnézet, de amikor átmész a szenvedésen, lehet, hogy az a te hozzáállásod, hogy én őszinte leszek. Ha rohadtul fáj, akkor ezt én kimondom. Én autentikus leszek. Ha fáj, akkor én sírni fogok. Ugye kiöntöm a sírásodat, vagy kiöntöm a dű, a haragot. Én megmondom, gyerek, Ferenc! Ismerjük innen meg. Azt gondolják, hogy nem akarom tagadni magamnak, lényeg az, hogy kijöntöm a lelkemet. Kijöntöm minden, ami bennem van. És ez az igazi őszinteség. Nem tartom vissza. Oké. Menjünk tovább. A másik extrém ennek, ez a sztoicizmus. Amit ezt is nagyon-nagyon jellemző Európára. A sztoicizmus épül a római filozófiára, görög filozófiára, és nagyjából így hangzik, mindenek oka van, ami velünk történik. El kell fogadnunk a sorsunkat. Mikor elfogadjuk a sorsunkat, akkor nem leszünk csalódottak. Bármennyire is kegyetlennek tűnik, a lényeg az, hogy ennek az univerzumnak van egy egység és van egy harmónia. És erről az egység harmóniára rá kell hangolódni. Ugye? Nincsenek véletlenek. Az érzelmeknek nincsen semmi helye. A sztoicizmus, ami jellemző, az a fa-pofa. Bármi törvény van, nem mutatom ki, hogy mi van valójában bennem. És nagyon sok keresztény is így gondolkozik. Nem biblikus sírni. Tapadom az érzelmeket. Az érzelmeket csak félrevezetnek minket. Bármi törvény van, nekem erős kell lennem. Nem szabad sírni, mint azok a gyengék, akik csak kiöntik a lelküket és a dűt. Én önfegyelmet gyakorolom, és nem sírok, nem vagyok harag, nem vagyok dühös. Ez a sztoicizmus, nem a kereszténység. Mindenki már megtalálta magát? Lehet, hogy ebben a kategóriában tartozol a humanizmus. Közelebb áll a legtöbb ember, ez nem olyan extrém, mint az ezotéria, az, hogy legyél erős, pozitív, és kitartó, ugye? Soha ne add fel, hogy elérd az álmaidat. Szomorú vagy, mert még nem érted el azt, amire vágysz. Ne add fel, még minden bele, ugye? Látod ezt a forrat, ez félig tele, vagy félig üres? Ez csak nézőpont, kérdez egy barátom! Ez nem félig üres, ez félig... Minden, most már minden változott. Most már másképpen látod az életben. Legyél pozitív, legyél kitartó. Teljesíts meg, valósíts meg az álmaidat! És körülbelül ez a szlogen, vagy ez a sztori minden Disney filmnek, ugye? A Disney nyomják ezek, ne hagyd fel az álmaidat, ez a te álmod, ez valósíts meg. Én bocsánat az iróniám, csak ez egy hamis képet fest az életre. Jó kitartani az álmaink mellett? Hogyne. De ne csináljuk a filozófiát belőle. Ez is, ez a humanizmus, ez is szerintem dominál, mint világnézet, világszerte. Oké, tehát ezek, amit különböző végső válaszokat kapunk. Amikor szenvedés van, a buddhista ne vágya, másik nagyon vágya, és most kinek van igazi? Legyél kitartó, legyél őszinte. De most jön a Biblia. És kereszténység mit mondok erre? Ez kicsit hosszabb lesz. Szenvedés és a végső válaszok. Tehát beszélgetések Isten és Sátán között. Kezdjük a Jobb könyvével, és erre szeretnék alapozni, és szeretném kérni, hogy Dániel, légy szíves felmondani, segíts nekünk. És ha valaki éppen az ő okos telefonon, neked van a Biblia beépítve, akkor nyisd ki, és a Jobb fejezetet fogunk olvasni, és én kicsit röviden fogom magyarázni, de a Jobb könyvét első és második fejezet megnézem, hogy milyen is volt ez a bizonyos beszélgetés Isten és Sátán között, ahol ugye Sátán alig jelenik meg ez egész Ószövetségben kivéve a teremtés történetre. Tehát nézzük meg, hogy először igen, hogy kicsoda jó.
Ért úsz földjén egy Jobb nevű ember, aki fethetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született neki. 7000 juh, 3000 teve. 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél.
És a harmadik vers, nem mondja, félte az Isten, vagy?
Ez volt a harmadik.
Az már volt, oké. Lényeg az, hogy egy nagyon jó ember volt, nagyon gazdag ember volt, nagyon tekintélyes ember volt. Ez az alap Jobb állapot. És Isten megdicséri Jobbot a Sátán előtt. Ilyen még soha nem fordul elő a Bibliában, hogy Isten oda megy Sátánhoz, és dicsér valamit. Hé, Sátán, láttál az én szolgám Jobbot? Láttál őt? Tehát dicsekszik Jobban.
Erre ezt mondta az Ura Sátánnak. észrevetted a szolgálat jó volt, nincs hozzá fogható a földön, fethetetlen és becsületes ember, félje az Istent és kerülje a rosszat.
Tehát Isten megítéli, hogy ez az ember nem egy vallásos ember, ez az ember igazán szereti az Urat, egy becsületes ember. Most Sátán hogyan válaszol arra? Sátán vádolja Jobbat.
A Sátán így felelt az Úrnak, nem ok nélkül féli Jobb az Istent, hiszen te oltalmadod a házát és mindenét, amilyen csak van. A munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújt csak ki a kezed, és tedd le arra, amilyen van, majd káromol még téged.
Mi a vád? Ő nem szeret téged. Nézd fél Isten. Ő nem szeret téged, ő csak szeret a te áldásaidat. Ez egy önző ember. Vedd el ezt az áldást, hogy majd meglátod, ő meg fog tagadni téged. Tehát Sátán nem hisz a szeretetben.
Az Úr ezt találta a Sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezed. És eltávozott a Sátán az Úr elől.
Okay. Tehát itt meglátjuk egy nagyon fontos dolog ebben a történetben, hogy Isten megszabja a határokat itt. Az Isten mindig marad tekintében, ugye? Ő engedélyt ad Sátánnak. Sátán, aki az ellenség, ő a végrehajtó, ő fogja végrehajtani ezt a gonosz tettet, de Isten azt mondja, idáj és csak idáj. És ezt megengedem. Jó? Következő vers. És itt látjuk egy hosszabb részt, és nézzük meg ezt a pusztulást, amit Sátán végez Jobb életén.
Egyszer, amikor Jobb fiai és leányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jobbhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legerésztek. De a síbaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégett, és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A kádeusok három csapatban rajtaütöttek a tevéken, és elvitték azokat. A legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és leányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt, a puszta felől megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked.
Jó, elveszített mindent, ez egy extrém. Az összes gyermeki, a jószág, minden elveszített. És mi volt a Jobb válasza? Rögtön a következő vers, ahogyan hallott ezek a híreket, hogyan reagált? Most olvassuk ezt az első fejezet, 20. vers, a 22. vers, amire énekelt az előtt.
Jobb ekkor fölállt, megszaggatta a köntösét és megnyírta a fejét. Azután földre esve leborult és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnál.
Mit csinált Jobb? Hogy reagált?
Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jobb, és nem követett el megbotránkoztató dolgozó Isten ellen.
Hogy reagált Jobb? Megszakta a ruháját? Mit csinált? Lenyírt a haját? És ledobta magát a földre. És ez a szó, ledobta magát a földre, leborult, és kezdett imádni. És áldott legyen az Úr, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr. Először radikálisan kiállott, és akkor kezdett imádni. Isten hogy reagál el? Ez volt az első menet az egésznek, mondhatunk 1-0 Jobb, 0 Sátánnak, megy a harc, ugye? És most Isten otthon reagál, lemegyez, és most újra találkozik Sátán és Isten. Most Isten szól először. 2-3.
Erre ezt mondta az Úr a Sátánnak. Észreveted a szolgámat Jobbot. Nincs hozzá fogható a földön. Fethetetlen és becsületes ember, félje az Istent és kerülje a rosszat. Még most is kitartóan fethetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkretegyen.
Szóval harmadszor, hogy ez elhangzik Jobbról, hogy az ember fethetetlen. szereti az Urat, ez egy jó ember. Isten megint dicsekszik jobban, dicsekszik jobban. És ez nagyon irritálja Sátánt. Sátán most nagyon dühös. És mit mond a 4. és 5. versben a másik helyzetben?
Sátán azonban így válaszolt az Úrnak. Bőrért bőrt ad az ember, de az életért mindent tudod. Nyújts csak ki a kezed és tedd rá a csontjaid és a húsára, majd káromolnék téged.
Mit mond? Oké. Eddig elveszettem a dolgait tőle, de most elveszem az egészségét. Ezért más lesz. Ezt nem fogja kibírni, és most fog téged vádolni, amikor elveszíti az ő egészséget. És Isten most megint teljes hatalommal válaszol neki.
Az Úr ezt felelte a sátánnak. A kezedbe adom, csak az életére vigyázz.
De megint, Isten áll az egész fölött. Az Isten ezt megengedte. Ez volt az Istennek az akarata. Ő ezt megengedte. És ő megszabta, hogy menni mehetsz vele sátán. Vigyázz, az életét nem elveheted el tőle. És akkor most sátán ráhozza jobbra a betegséget, ezek a 7. és 8. versében.
A sátán eltávozott az Úr szín elől, és megverte Jobot rossz indulatú fekélyekkel tetőtől talpig. Jobb fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki, még most is kitartó, a fethetetlen vagy. Átkozz meg Istent, és hajd meg!
Igen, az is nem vette el a feleségét. Sajnos sátán felhasználta a feleségét az ő célra. Tehát mit mond a felesége? Azt mondta neki, pontosan amit sátán akarta végrehajtani jó meg az életében, hogy átkozz Isten! Tagad meg az Isten! Ő nem szeret neked, ő nem jó! Csak halljál meg! Tehát sátán szólt feleségén keresztül. De nem csak a feleségén keresztül. Sátán nagyon ravasz. Ő felszólalt az ő vallásos barátain keresztül is. Mert végig ezek a barátok azt hajtották, hogy Isten egy igazságos Isten, és azt kapta, amit megérdemeltél. Majdnem bíztaták, káromoljál az Isten, tagadj meg az Isten, ő nem szeret téged, ő nem jó, ő azt ad neked, amit érdemel. Amit érdemelsz. Jobb kitartott Isten mellett, és hagyj halljunk a Jobbnak a csodálatos válasz a 10. versben.
De mit felett nekik már itt a feleségre? Úgy beszélsz te is, ahogy a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem védkezett jó a szájával.
Köszönjük szépen, de végig azt látunk, hogy jó mindent elveszített, és közben nem védkezett. Sátán, ő volt a szkeptikus, ő volt a cinikus. Nem tudom, hogy valaki látta a Dr. House sorozatot. Ez egy nagyon híres tévés sorozat volt. Mire volt híres ez a Dr. House? Ő egy következetes ateista volt. Aki az evolúcióban hitt. És nagyon jól tudta, hogy az evolúció, ugye, mert nincs Isten, és mégis mi csak fejlődtünk, és a gyengék mindig dominálnak, vagy az erősek mindig dominálnak, a természetes szelekcióban a gyengék fölött, hogy mindent kell megtennünk, hogy ott toppan maradjunk, életben maradjunk. Tehát az a jó, és az a helyes, amit, hogy én életben maradjunk. Magyarul, mi az evolúció elkölcs? Az önérdek. Én mindent megteszek, ami nekem jó. Az evolúcionisták, mint a Dr. House, és a film sorozatban szépen következetesen ezt képviselte, hogy Dr. House nem hitt a szeretetben. Ő nem hitt abban, hogy valaki tudja őt szeretni, önérdek nélkül, és nem hitt magában, hogy ő tud valakit szeretni. És ezzel folyamatosan sátán vádolta Jobbat, hogy ezért ő nem szeret téged. Csak tele van önérdekkel. Oké. Következő kérdés. Mit tanulhatunk Jobb történetéből? És akkor mindjárt fogunk megnézni, hogy milyen vigasztalást nyerhetünk a Jobb történetből. De először mi az, amit tanulhatunk tőle? Az első az, hogy mindannyiunk szenvedni fogunk. Ezt a másik Timotheus verset ide raktam, de Jobb olyan értelemben egy tipikus példa. Szerintem nincs senki értelemben, aki annyira szenvedett, mint Jobb, de az biztos, hogy mindenki már szenvedett, vagy fog szenvedni. És a Biblia, ez egy központi téma, amit végighúzódik az egész Biblián keresztül, hogy igen, az élet az egyik legfontosabb igazság az, hogy szenvedni fogunk. Nehéz az élet. És tudnék felsorolni 50 verset biztos erről a témáról. Az első az, hogy készüljünk fel, senki nem csalódott Istenben, mert az Isten már előre megmondta, ez része az életnek. Másik, az, hogy a mi életünk is egy mennyei színpadon játszik. Amikor mi átmenjük nehézségeken, senki nem tudja, hogy mit történik a mennyekben, mi nem tudtuk, hogy mit történik jobban. De az egy dolog, az, hogy a te életed, az én életem egy színpadon játszik. És amikor te átmész szenvedéseken, ott vannak a démonok. Robika, tagadj meg azt az Isten! Ő nem szeret téged, nincsen vele. Fordíts el hátad neki, nincsen vele. És amikor az ember a mélyben van, amikor egyedül vagy, és nem tudsz mit kezdeni ez a fájdalom, igen, felmerül az a gondolat. És lehet hallani a démonok, az egész sötét világ. De ott van egy színpadon, és az angyalok is brukolnak, érted, Robi, nem van, el, fel! Az Isten veled van, szeret téged, de valójában szeret téged. És mindegyik az életünk letarlik ez a dráma. A színpadon játszik az élet. És Sátán ezzel vádol, nem csak jobbat, Sátán ezzel vádol minket. Na, Robikám, mi van benned? Valami. Ez is olyan jó hozzád. Olyan csodálatos a módon megáldott téged ezzel, és ezzel, és ezzel. Szerintem te nem is szereted az Isten. Te csak szereted az ő ajándékait. Nem szeret őt, aki ezt adta neked, aki megáldott téged. Te csak szereted azt, amit ő ad neked. És akkor az ember ilyenkor, igen, el kell csendesedni. Valójában szeretem az Isten. Valójában őt szeretem. Vagy igazad van, én csak egy önérdektelen, önzőre. Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyenek lehetünk. És azt is tudhatjuk, hogy a szenvedésekben akkor valójában kiderül, hogy mi van a szívünkben. Hogyan lehet tudni? Nagyon-nagyon fontos odafigyelni az érzelmi világra. Mert az érzelmek mindent elárulnak róluk. Nagyon kell odafigyelni. Mint egy jelző tábla egy kocsin. Amikor egy lámpa kell villogni, nincs benzin, akkor oda kell figyelni. Ugye? És az érzelmek, az irítség, a féltékenység, a harag, félelem, az aggodalom. Akarnak valamit jelezni. És amikor a szenvedés jön, intenzív ezek az érzelmek. És amikor valamit elveszítettünk, és a fájdalom, a szomorúság egyre intenzívebb, nem múlik el, vagy a dű és a harag egyre intenzív, hogy bekemenjenek a szívem, vagy nem tudom, kikelni az ágyból, és csak magam alatt vagyok folyton, akkor az jelzi, mi? Hogy mégis lehet, hogy az az ajándék fontosabb volt, mint Isten, aki adta ezt az ajándékot neked. Lehet, hogy túlságosan ragaszkodtam ehhez a dologhoz, amit elveszítettem. Amikor nagyon intenzív az érzelmek, és maradnak, és nem múlnak el, akkor ez mutat valamit. Akar hozzánk szólni az érzelmünk keresztül. Okay, ez, amit tanulhatunk a jó történetből, de lépjük, hogy milyen vigasztalást nyerhetünk a jó könyvéből. Milyen vigasztalást nyerhetünk. Tehát az első az, ami vigasztalja minket az, hogy az Isten Valójában mindenható. Nem csak tud az én fájdalmaimról, az sokszor ezt igaztat. Uram, de tudsz mindent. Te látod az én szívemet. Te látod, hogy ez milyen nehéz nekem. Nem csak tud, hanem ő ezt megengedte. Ezt megengedte az én életemben. Neki van végső tekintély. Én úgy döntök, hogy igen, ezt engedélyezem, hogy ez megtörténjen a te életedben, Rogi. Nekem ez nagyon nagy vigasztalás jelent nekem. És vannak olyan tanítások, ó, az Isten nem akarja, hogy mi szenvedjük. Amikor mi szenvedjük, ez nem az Isten az akarata. Az Isten azzal ő akar, hogy mi nincs, hogy boldogok legyünk. Mindenféle tanításról nagyon vigyázzatok. Az Istennek van végső tekintély. Az Isten adja az utolsó szavát. Megengedem. De csak ennyi. Ugye a Biblia beszél erről. Ugye? Nincsenek véletlenek a világban. Egy hajszál nem esik le ez én hajomra, ha ő nem akarja. Hogy mondják ez a magyar nyelven? A sparrow doesn't fall to the ground. It's fecske.
Verény.
Isten mindent tud, mindent lát, mindent irányít. Hú, ez egy nagyon nagy vigasz. Másik pont az, hogy az Isten szeret. Nem igazságosan büntet. Nem az az Isten, mint a jó barátai meséltek. A sátán a gonosz, ő az ellenség, és ő végrehajtó. De Jobb csak sejtette messziről, hogy ilyen az Isten. Ő azt mondta, mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára korom fölött. De Jobb messziről látta, hogy jönni fog a messiás. Jönni fog a megváltó. Tudta, hogy Isten szereti őt. De mi tudjuk, hogy Isten szeret. És akkor jobban, mint Jobb. János 9, nézzétek meg ezt a fejezetet, ez egy olyan szép fejezet. János 9, hogy kezdődött? Ez az ember vak, ez kinek a bűne volt? Ez a vak Bartimeus történet. És Jézus mit mond? Nem az ő bűnei miatt van ez. Nem próbáljátok kitalálni az okozó. Nem próbáljátok úgy gondolkozni Istenről, hogy ő egy igazságos Isten, és mindig csak igazságosan büntet, és azt adja nekünk, amit érdemelünk. És Jézus a János 9-ben azt mondja magáról, én vagyok a világ világossága. Aki engem lát, tudja, hogy milyen az Atya. Ő nem egy igazságos bíró, aki igazságosan büntet, hanem ő mi megnék Atyának, aki szeret. Mit jelent, hogy Jézus a világ világossága? Ő rajtam keresztül, és csak Jézus Krisztuson keresztül látjuk, hogy Isten nem csak egy igazságos bíró, hanem ő megnék Atyát, aki szeret. Most hogyan tudhatjuk azt, hogy Isten valójában szeret. Amikor magad alatt vagy, és tudod, hogy az Istennek van tekintély, és ő mindenható, azt is tudnod kell, hogy ő azt a szeretet felém, az tökéletes. Galatia 2:20, Pál így beszél az ő életéről. Azt az életet pedig, amit most testben élek, amit most élek, az Isten fiában való hívben élek. Aki szeret engem, és ő magát adta értem. Jézus Krisztus saját magát adta értem. Hát, hogy nem megáldott bizonyos dolgokkal, de ő saját magát adta. Értitek? Honnan tudod, hogy Jézus Krisztus, hogy az Isten szeret téged? Ha körülnézel, lehet, hogy kétségbe fogsz esni. De Pál azt mondja, én nem nézek körül. Én nézek a Golgotai keresztre. Ahol Isten bebizonyította az ő szeretetet felém. És mit is történt ott a Golgotai kereszten? Jézus miért is jött el? Hogy magára veszi azt az ítélet és átok, amit mi igazságosan érdemelünk. És Jézus azt mondja, én magamra vállalom! A te helyedre, Robikám, meg leszek büntetve. A szövetségek, az ítélet és átok rajtam lesz. És én szeretnék cserélni veled. Én adom az áldást. én adom, nem csak az áldást, én adom magamat. És amikor én magam alatt vagyok, amikor nehézségeken keresztül megyek, ez nem egy elvont elmélet. Az evangéliumban rejlik Jézus Krisztusban az Istennek a vigasza. Az, hogy én tudom, hogy mit érdemlek. Én ezt érdemel, hogy az Isten elpusztítna engem a földszínéről. Ha azt kaptam, amit érdemelem. De az Isten azt mondja, de azt nem adom neked. Én adom magamat. És én megváltottam. És akkor kezdek csodálkozni. Ezt miért tetted nekem? Miért úgy döntöttél, hogy érted meghalsz? Miért úgy döntöttél, hogy megváltasz engem? Új életet adsz. Örök életet adsz. Miért úgy döntöttél? Hát szeretlek. És amikám higgyél bent. Higgyél Krisztusban. Kapaszkodjál a Golgotai keresztben. És a Golgotai keresztben találkozik ezt a két igazság. Az, hogy Isten minden ható, és ő szeret. Harmadik pont, mivel Isten mindenható és tökéletesen szeret, ez azt jelenti, hogy az ő tökéletes terve és az ő tökéletes szeretete mindig találkozik. Most mit csinálunk itt? Hogy kezdtük ezt az egészet? Van szenvedés, próbáljunk fölvenni ezzel a logikával, és oda jutottunk el a szenvedés miatt, hogy az Isten vagy mindenható, vagy szeret, de nem lehet minden kettő, mert logikától a kettő együtt. A kereszténység azt mondja, hogy fejjel fordítsuk az egészet. Nem így kezdünk, hogy mi az, ami valóságos a szenvedés, hanem a mennyben kezdünk. És akkor kezdünk logikusan gondolkozni. Mert az Isten mindenható, és mert tökéletesen szeret, akkor mit jelent logikusan? Hú! Mit jelent ez logikusan? Ez a sok gonoszság, ez a sok szenvedés, amit körülvesz minket, Isten mindig csak annyit enged Sátánnak, hogy megvalósuljon az Isten terve. Értitek? Mi volt a leggonoszabb dolog, amit történt a világban? Sátán fogta magát, és azt mondja, hogy megölöm az Isten fiát! És mi volt az Isten? Ez is belefér az én tervemben. Tehát minden, amit Sátán akar felhasználni ellened, az Isten csak annyit, a Robi csak ennyit fog bírni, de ezt is fogom felhasználni az én dicsőségemre és a Robinak a javára. Értitek? Az Isten uralkodik, és megengedi, mert neki terve van mindennel. És a Róma 8, és nagyon sok helyen a Bibliában tudnánk ide behozni, a Józsefek, a történetek, stb. A lényeg az, hogy minden, ami történik ezen a világon, a szenvedésen keresztül, minden, ami javunkra történik, és az Isten dicsősége. Engedek, hogy az igazság beívódja a lelkedben, mert ez igaz, és erre lehet építeni egy egész életet. Ilyen a lényisten. A negyedik pont következik. Isten tervére ráhangolódni, amikor szenvedünk, az nagyon fájdalmas. Épp ezért lehetünk őszintén Istenem. Mert nem csak tud mindenről, ősz megérkedtem. És Jobb adta az ő választ az 1.20-22. Az Úr adta, az Úr tette el, hátul legyen az Úr nevét. Széttét a ruhát, lenyírta a haját, ledobta magát a földre, az Isten jelenlétében. És én szörnyék bíztani mindenki. Amikor mész át ezek a völgyeken, amikor átmész a pusztában, akkor Istenre menjél. És használd fel a zsoltárokat az életedben. Én most éppen olvasom a zsoltárokat. És a zsoltárokból 150 van belőle. És abból lehet igazi vigasztalást nyerni. Mert a zsoltár segít nekünk, hogy tudjam kijönteni a lelkemet Ad nekem szavakat, hogy tudjak kifejezni magamat. Amikor igazán szenvedsz, te nem találsz szavakat. Amikor te igazán szenvedsz, te mi sem tudsz mit mondani, vagy gondolkozni. Akkor kell kinyitni a zsoltárokat. És engedd, hogy a zsoltárok vezessen téged, hogy mit is kell mondani most. És engedd, hogy a zsoltárok vezessen téged az Isten jelenlétében. És ahogy Dávid nagyon sokszor elsírja magát az Isten jelenlétében. Isten bíztat minket, mert én mindent tudom, és mindent megengedtem. És én tökéletes az én szeretetem, gyere az én jelenlétemben, és sírj ki magát. Ne takadd meg az érzelmeket, és ne csak fölöslegesen önts ki másokra. Vidd az Isten elé. És ezt a részt ennek az előadásnak nem szeretnénk minimalizálni. Jó barátaim Istennel voltak 7 napig, és nem mondtak semmit. És amikor kinyitották a szájukat, onnantól kezdve minden tönkretették. Az Isten azt kér tőlük, hogy menjünk az ő jelenlétében, és legyünk őszintén vele. Legyen sírni. Ne legyél egy sztoikus keresztény, vagy ne legyél egy olyan ember, aki csak kiölti a lelkét, hogy a harc. Minden oda vigyed az Úr elé. Következő. Amikor az Isten jelenlétében sírunk, a Biblia azt mondja, hogy boldogok vagyunk. Micsoda? És remélem, hogy mindenki, micsoda? Mert itt van ez a legnagyobb paradoxon az egésznek. Ez, amit nem lehet felfogni, megérteni, ez, amit az embernek rá kell hangolódni és tapasztalni, és ebben bízni. A Biblia azt mondja, több helyen, de fogok adni neked verseket, Máté 5-4, Krisztus azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztalnak. Ez egy boldog mondás. Fejjel fordítva van az egész tanítás Krisztus. Óriási paradoxonok vannak. Boldogok, akik sírnak. Most. Nem. És boldogok lesznek majd valamikor megyben. Nem. Boldogok, akik sírnak. Mert ők megigyőztetnek. Hogy is nélkülik ezek? Az Isten, hogy lehet ilyet mondani? Miért vagyok én? Boldogok, akik sírnak. Hogy is van ez az egész? Az a boldog szó úgy lehet lefordítani, makários, hogy megelégedettek. Ők az igazi megelégedettek. Mivel vagyunk mi megelégedve? Itt is több verset tudnék behozni, de egy fáradtam, csak egy fáradtam. Mert Isten ezt megígérte, hogy amikor szomorúak vagyunk, és sírunk, ugye egy tört elején, meg tört az elején. Véget értem magamnak! Isten azt mondja, én ott leszek. Én ott leszek vele. És én foglak kiigazolni. És a saját magamat adom neked. Lehet, hogy Dorbikám, nem kapod ezt az új kocsit. Azt a Ford-es mesek nagyon kinézte magam. Lehet, hogy azt nem fogod adni. És lehet a sorol. Amikor te a sivatagon mész át, és én ott leszek veled, hol találjuk érdekeseket, másik Korintus 1-3, Pál ezt olyan jó tudta. Áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istenet, aki megvigasztal minket, minden gyönyörűség. Pál úgy tekintett Istenről, hogy ez az én mennyei atyám. Ő tudja, hogy milyen fájdalmakon keresztül megyek, de ő az, aki vigasztal minket. Isten adja. vagy másik Korintus 12, ezek a versenyek nem tud ezeket felmondani. De ő azt mondta nekem, Eli, neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségénél dicsekszem, hogy a Krisztus ereje akkor lakozik bennem. Ezért a Krisztusért örömöm teli erőtlenségekben. Ezért a Krisztusért örömöm teli bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hányan tapasztalom? Amikor hihetetlen nagy feszültség alatt van, amikor a stressz alig bírod, amikor a fájdalom alig bírod, akkor mégiscsak valami fura van. Ő velem van, és ő megerősít. És Pál azt tudja mondani, hogy én legszívesebben te rá dicsekszem. És ez nagyon extrém. De valamit Pál tudta. Én nem tudok olyan mélyre menni, hogy az Isten nincs velem. Bármi történik velem, Isten ott is lesz velem. Megvan az a bizonyosságot benne, hogy nem tudod, mi történik velem holnap, de ha az fog történni, Isten akkor is lesz velem. Ez az Isten, meg az ígérete nekünk. Vagyok, aki vagyok. Ott voltam veled, itt vagyok veled, és ott leszek veled. És hol lehet találkozni Istennel, hol? A mélyben. Az Isten találkozik az ő népével, a mélyben. Lehet mondani, ha nem éltél át mélységeket, akkor igazán nem ismered az Isten? Következik gondolat, amit folytatjuk ennek a gondolatmenetet. Az, hogy a Biblia azért meri radikálisan kijelenteni, hogy örüljünk, amikor nehézségek menjünk keresztül. Mert a nehézségek okozzák az igazi növekedést és a boldogságot az életünkben. A Biblia már ilyen beszélni. Okozza a boldogságot. Hogyan? Hogy lehet? Aki Isten megvigasztal, felkarol, segít, ő lesz a legfontosabb és a legértékesebb az életünkben. Értitek? Kezdjünk levenni a dolgok, a szemünk a dolgok a világról. Átértékültek a dolgok az életünkben. Eddig nem volt a legfontosabb, de is, aki vigasztal és erősít, ő maga a legértékesebb. Jakab így beszél. Teljes örömnek tartjátok, testvérém, amikor különféle kísértésbe este. Micsoda? Milyen fura mondat. De Jakab így kezdéző könyvét, és az egész könyvéről fog beszélni. Legközelebb, amikor nehézségben vagy, amikor fájdalomban vagy, Jakab azt a tanács, hogy én nem ismerem élet gondolni, hogy egy Jakab mondja, nem én. Na, engem ne kövezzetek. Teljes örömnek tartsátok, testvérén, amikor különféle kísértéseket próbáltan estek. Tudván, hogy egy hittek próbálja álhatatosságot elvégezni. Amikor tudunk megpihenni Istenben, hogy ő ilyen, és jönnek a nehézségek, akkor ez fogja okozni a növekedésünket. Eredménye ez. Munkálkodik bennünk. Eredménye van az életünkben. És mit kezd történik a lelkünkben lassan? Lassan megtanuljuk Isten szeretni, nem önérdekből, vagy a fizikális áldások miatt, mert ezeket elveszítettük, hanem azért, mert magát adta értünk, szeretnénye. Ez a folyamat. Ez a folyamat, amit az Isten végez vissza az életünkben. Hogy amivel a sátán vádol minket, az Isten, hogy legyünk türelmes, én nekem még dolga van a lobbiban. És akkor tudjunk valahogy kapizsgálni, megérteni első János 4:10, hogy ez a szeretet és nem az, hogy ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldt a fiát engesztő áldozatot a bűnénkért. Erről szól az egész Biblia. A Biblia nincs a hangsúly az, akkor Robikám, szeress az Isten, közbe szenvedsz. Senki ne halljon engem, értsen engem bőle. Az Isten ezek a dolgok megengedi, ő adja magát, ő lép először, ő mutatja ki az igazi szeretetet, és adja ki a bőle, hogy próbáljuk ráhangolni. Próbáljuk bízni benne. Próbáljuk felfogni, hogy mit jelent, hogy Isten magát magára vette az ítéletet, ő adta nekem az evangéliumot, adta az ő fiát, mint engesztelő áldozatot. A legnagyobb szeretetet adott nekünk. És így lassan kezdünk változni. Nem önérdekel telén, önző, manipulatív emberek leszünk, ahogy a sátán vádolt téged, hanem lassan megtanuljuk igazán szeretni Isten és másokat. Tudjuk, hogy amikor egy fiú közeledik egy lányhoz, hányan már átértek egy valamit, hogy egy fiú minden elmond a lánynak, úgy szeretek, csak tudjuk, hogy mi az, amit a fiú igazán akar. És ha a fiú ezt megszerezi, akkor kiderül, hogy igazából nem a lánya fontos, hanem a másik dolog volt a fontos. De ez még most állunk, ez nem csak a fiúról van. Benne van a lelkünkben, hogy az ön érdek vezet. Az ateisták azt mondják, hogy csak ez van a világban, mindenkinek csak az ön érdek hajt. És tudod, ha az így van, hogy mindenki csak önző, manipulatív önérdek, akkor tényleg nincs szeret a világban. És igazuk van az ateistáknak, és igazuk van a doktorálásnak. De ez az Isten a terve, hogy megtanuljuk Isten szeretni. Nem mert ő adott valamit, vagy megállott engem valamivel, csak mert ő adta magát. És ő kezdeményezte, és ő szeret. És akkor váljunk igazi emberi lénye.
We become person. Become a person.
És tudjuk szeretni másokat. Az igazi Isten imádás, amit olvastuk az előbb, amit az életettük az előbb, Jobb ekkor felállt, megszakadt a köntését, és megnyílt a fény, azután a földre esve leborult. Imádta az Isten, leborult. Az angol szóban ez ki is jön. Azután a földre esve imádta az Isten, hogyan? És így szól. Mezítelen jöttem ki anyám mélyéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Elveszített mindent. Mi az, mi maradt neki? Isten. Ez az üzenetünk. Menjünk tovább, van egy pápok még. Senkinek, értsen férjéken, nem keresünk a szenvedést. Nem keresünk a szenvedést. De amikor jön, akkor azt értékeljük, és nem kitérkezünk. Ez mit jelent? Azt a példát, amire gondoltam, hogy ismerek egy fiatal házas pár, és született egy két Down-kórus gyerek. Most legyél őszintén magadat. Amikor ilyesmit látsz, mi az első reagálás, gondolatod? Hát, valami ilyen nem stimmel itt, de ez az Isten bünteti őket. Valami bűn van az életükben? Ez egy vallásos gondolkodás. Akkor mi a keresztény gondolat? Ami itt az eszemben az, hogy milyen nagy kiváltság. Hú! Milyen nagy megtiszteltetés. Az Istennek terve van ezzel a házasságra. Az Isten akarja, hogy ők nagyon közel maradjanak ő hozzá. Az Isten azt a megtiszteltetés, hogy én tudom, hogy ők fognak vigyázni rá. Erről nagyon különleges lányod. Ez nem egy tiltkezés, hanem másképp, más szemben látjuk ezt a világot. Szenvedés lesz, nehéz lesz, nagyon nehéz lesz. Kétkorban lesz, igen, nagyon nagy kétkorban lesz. Borzasztó nehéz lesz. ha nem keményítik meg a szívüket, olyan nagy áldás lesz benne. Nem keressük a szenvedést, de másképpen látjuk a Isten eszköze lehetünk mások. Magyarul milyen az igazi lelki gondozás, amikor valaki szenved? Valaki elveszítette a munkahelyét. Nagyon maga alatt van. Kilátástalan, hogy mi lesz vele. És oda megy, oda fordul hozzá. Megkezdik osztani az észre. Na üljünk, vegyünk kézúságot, hogy létezik az interneten, hogy milyen munkalehetőségek vannak, de próbáld megoldani az ő problémát. Ez nem a lelki gondozás. Mi az igazi lelki gondozás? Végig meghallgatod az ő sztorit, az ő történetet. Végig hallgass meg, és utána kérdezd meg tőle, hogy érzed magad. És arra figyelj, hogy ő hogyan visszanyúl a helyzethez. De mit látni gondozom, miért a dolgot bátorítani és erősíteni, hogy újra tudja fölnézni Istenre. Hogy az Isten nem felejtkezett el rólad. Az Isten szeret téged. Kezeled az ő lelki állapotát. Ne próbáld megoldani az ő helyzetét. Lehet, hogy ügyes vagy, okos vagy, tudsz osztani az ész, jó, oké. Ha van egy pár jogon, az is mesél, de nem ez lelki gondozás. A lelki gondozás az, hogy ott vagy, meghallgatod végig, és segíted őt, hogy az ő hitével tudjon fölnézni a dolgokat egy keresztre, hogy az én Uram még mindig szeret téged. És ő erről tud, megengedte, és terve van velem. Nem hagyott el, szeret. Ez az igazi lelki gondozás. Nem a kezelés, nem kezeled a helyzetet, hanem az ő lelkét kezeled. És Isten ezt kér tőlük, hogy ének legyünk egymással. Pál beszélt erről. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amely az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, igen, van bőséges szenvedés. Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Tudod, Isten sokszor vigasztal embereket, nem közvetlenül. Hogyan? Embereken keresztül. Hány ember már hallottad, hogy amikor ezt a betegséget a férjem rákos lett, vagy amikor elveszítettük valakit, akkor a gyülekezet körülvett minket, és úgy tapasztaltuk az Isten a szeretet, mi nem is tudtunk imádkozni. Olyan nagy fájdalomban voltunk, nem tudtunk gondolkozni, de annyit tudtunk, hogy körül voltunk véve emberekkel, akik mutatták nekünk az Isten szeretetét. Az Isten akar használni minket, mint eszköz, hogy ő tudjon embereket vigasztalni rajtunk keresztül. Pál beszél az egyik levelében, hogy az Isten vigasztalt minket, amikor Titus eljött hozzánk. Ugye, senki ne gondolja, hogy ez csak Pál és Isten, ami természet fölötti módon vigasztalt Pált. Ez is volt, biztos, de Isten vigasztalt Pál Tituson keresztül. És egy olyan közösségben rak minket, hogy egymást erősítsük, és egymást bátorítsuk. És ez az igazi gyülekezet, a gyülekezetnek így kell működni. Efézus 1, hogyan a lelki gondozásban mit akarunk, hogyan akarunk segíteni az embereket? Nagyon szeretem ezt a verséget. Van egy másik imádság az Efézus levelében. Adjon meg nektek, hogy megismerjétek őt, és világosítson meg a lelki szemeteket. Lelki szemeteket. Hogy mi? Hogy lássátok, hogy milyen csodálatos ez az Isten. Hogy nyissa ki a szemedet, hogy láss, hogy az Isten nem hagyott el téged. Hogy az Isten valójában mindenható. Hogy az Isten valójában szeret téged. És ha ez körül lesz minket, hogy lássuk az Istent. Hú, nekivágjuk a világra teljesen más, ugye? Nekem nem kell aggódni és félni és depresszióban esni és magam körül forogni, mert az Isten vigyázik rá. Nekünk. És ez volt a Pál az imádság. Az Efészusi levele, tudjuk, hogy az, hogy gyülekezetek nagyon-nagyon szenvedtek. És sehol nem olvasunk azt, hogy és imádkozok értetek, hogy aki okozza ezt a szenvedést, az tűnjön el közöttetek. Nem. Mindig így imádkozik értetek, hogy ők megértsék, hogy milyen nagy az Istennek a szeretete. Ismeritek ezt az Istent? Ő így magáról beszél. Ez az Istennek a neve, amit ő magának adott. Elvonulta előtte az Úr, és így mondta azt ki. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja a szeretetét, ezerézi, megbocsátja a bűnt, kicegés és béket. Én de Istenem? Vagy neked van egy igazságos Isten, aki mindig büntet? Az Isten ezt kimondja magáról, az én kegyelmem és az én irgalmam sokkal, de sokkal nagyobb, mint az én igazságérzetem. Én egy igazságos Isten vagyok, de én nagyon irgalmas vagyok. Milyen Isten képe van? Ne legyél egy vallásos ember. Többre teszed magad, és többre teszed mindenki körülötted. A vallásos ember tud lenni az egyik leggonoszabb ember a világon. Hideg vérrel tud ölni. Hideg vérrel tud ítélkezni, és lennézni másokat. Kilencedik, és ha valaki kell, hány pont van ennek az előreállásra? Mindjárt kész. Ha imádkozunk és közben hálát adunk, amikor szenvedésen megyünk keresztül, ez védeni fog minket a félelemtől, aggodalomtól és a kemény szívtől. Filippi versek, az egyik kedvenc versek, de figyeljtek, mit mondtál. Amikor kijöttem a lelkedet, és amikor fájdalomban vagy, és amikor imádkozok közben, adjál hálát. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel a kérdéseiteket Isten előtt, és Isten a békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni. Mint egy páncél. Meg fogja védeni a szíveteket és a gondolataikat a Krisztus Jézusban. Mint egy páncél. Védeni fog. Nem tudom, hogy hányan voltatok velünk a múlt hónapban, amikor megnéztük a Remény rabjai film. Szuper, fantasztikus film volt. Lehetett volna ide behozni a szenvedés témáról. De emlékeztek, hogy a főszereplő, amikor a börtönben volt, igazságtalanul megítélték a börtönben, hány évig behúzott a börtön, 17 évig, vagy és 19, és hogy hívták a főszereplőt? Valaki emlékszik, lényeg az, hogy Morgan Freeman, a narrátor, és úgy beszélt róla, hogy és amikor ő járkált a börtönben, úgy ment a börtönben, mint valamilyen védőpáncél volt rajta. Ez az Isten a békessége, ami megvédi a mi szívünket, amikor valahogy mi tudunk hálát adni. Nem tudom, hogy hányan tapasztaltak azt, de amikor benne vagy a mélyvízben, nagyon ég a tűz, borzasztó fáj, és tudod kinyögni, Uram, köszönöm, akkor már is valami helyre kerül. És ezt nem lehet sietni. Nekem ezt kell csinálni. Nem erre van szó. Ez is azt mondja, hogy sírjál, önts ki a lelkedésének, de próbáljál eljutni abból az át, hogy tudsz hálát tenni. Hát ez is nem terve van mindennel. Csodálatos nekem, Friedrich Nietzsche. Mit mondod Nietzsche? Aki sebe közben volt Istenhez. Ő volt, aki azt mondta, hogy ami nem öl meg, az csak erősít. Károly, amit keresztény mondtam, mert ez egy csodálatos mondat. De erről van szó. Nietzsche, hogy merített erőt, azt nem tudom. De ő is ráhangolódott egy univerzum igazságról. Ami nem öl meg, az erősít. És emiatt lehet hálát adni. Tizedik és utolsó pont! Szenvedés végső soron oda tereli a figyelmünket az örökké valóságra, és utána viszont a mindennapi életünkben az igazi remény mindig erőt ad. Magyarul ez, amit akartam mondani a múlt hónapban, az előadásban, hogy az mennyire tisztán jött ki, azt nem tudom, de ez, amit akartam mondani. Második Korintusban, és ezzel befejezem, Pál ezt mondja, ezért tehát nem csüggedjünk. Pál, aki rengeteget szenvedett. Pál olyan sokat szenvedett. Nagyon sokat szenvedett. Azt mondja, nem csüggedök el. Oké. Hogy is van? Ugye ő megtanult ezt a titok, mondja a Filippi 4-ben. Miért nem? Sőt, ha a külső emberük megromlik is. A belső emberük mégis megújul napról napra, mert a mi pillanati könnyű szenvedésünk, így nevezik, a pillanati könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, okozza ezt nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a látható ideig való, a látható pedig örökké való. Mi történik itt? Pál szemben. Közben nem csüggöd el, miért nem csüggöd el a jelenben, a szenvedésben? Azért, mert ő terelőző figyelmet az örökké valóságra, a mennyországra, mi az, ami vár rá, az a teljes, tökéletes boldogság, kezd reménykedni, ez igazi remény, erről szólt a múlt hónap, ez igazi remény, és amikor igazán kezd reménykedni, mi történik a jelenben? Visszahozza a jelenben, és nem csüggödik el. Újra kezd felbátorodni, nem aggódik és nem fél. Ez, amit jelent reménykedni, és reményből élni. Ez Isten táplál minket az erővel, amikor az örökké valóságra néz, és mindannyian tudjuk, igazán csak akkor szoktunk az örökké valósággal foglalkozni, amikor nagyon nagy szenvedésben vagyunk. Ameddig nem jutottál olyan állapotba, valahogy a mindnapi életet fókuszálsz, és minden rendben van. Amikor nagyon magad alatt vagy, és nem tudsz mit kezdeni, akkor kezdesz gondolkozni, te jó lenne ott lenni, te jó lenne Mennyországban lenni. Pál biztos minket, igen, táplál magadat ezzel a reménységgel, hogy igenis nagyon jól lesz a Mennyországban. Nem lesz több szenvedés. A szenvedés elmúlik. És lehet, hogy egy másodperc alatt elmúlik. A Biblia azt mondja, hogy ha meghalsz, a következő másodpercben tökéletes boldogságban leszel. Ez a véleményem. Ezzel is be is szeretnénk fejezni, ha ma itt vagy, és nem ismered az Úr Jézus Krisztus. Vannak új arcok itt ma. Ha nem ismered az Úr Jézus Krisztus, az előadás őról szól. Hogy ő adja nekünk ezt az örök életet, ő adja nekünk ezt a vigasztalást, ő saját magát adta értünk. És ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ismerjük őt, és merjük ő benne bízni. Engedjük, hogy ő megváltoztasson az életünket és a mindnapi életünket. Ha szeretnél valakivel beszélni erről, ha valamilyen nehézségben vagy, és azért is jöttél el a mai napra, akkor gyere, és merjünk beszélni. Itt vannak több csoportvezetők, a mai napon fogsz kapni egy csoportvezetőt, és szeretném bíztatni mindenkit, hogy forduljatok ő hozzá. És kérjél, tudunk kicsit beszélni, vagy lehet, hogy csinálják egy időpontot, és a hétközben valamikor beszélni, mert tényleg sok mindent feljött az előadásban, és szeretnék valakivel beszélni. Azért vagyunk itt, hogy az Úr Jézus Krisztus találjuk, aki benne minden vigasztalás van. Imádkozunk. Mennyi Atyám, hálás az én szívem, hogy ez nem egy üres beszéd. Hálás az én szívem, hogy ezek ígéretek tőled. Hálás az én szívem, mert te ilyen Isten vagy. És köszönöm, hogy te kész vagy mindig találkozni velünk. Te kész vagy adni magadat, adni boldogságot a te jelenlétedben. És szeretném kérni, hogy ha valaki nem ismer téged, valaki még nem tapasztalta ezt, aki még nem élte ezt át, hogy boldogok azok, akik sírnak. Én nagyon kérlek, Úr Jézus, hogy szólíts meg őket. A te szent lelkeddel, győzd meg őket újra és újra. Lehet, hogy legelőször, hogy te benned van az igazi élet értelme. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk van. Köszönjük, hogy te adsz a végső választ, az igazi vigasztalás a szenvedésnek. Köszönjük Krisztus nevében. Amen.